Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, legelőször is benneteket, gyerekek. Gyerekek, egy kérdésem volna, ha meghalljátok azt a nevet, hogy Salamon, akkor mi jut eszetekbe erről? Ő egy király volt, nagyon jó. Aztán még bármi. Proféta, hát olyan értelemben proféta, hogy bizony van könyve a Bibliában, tehát nagyon jó, jó ez is. Aztán még. Laci bácsi tiszta, rendes, mert itt súg nektek. Jót mondott. Nagyon jó, bölcsesség, igen. Szóval ő egy bölcs király volt, ugye? Tehát egy különleges uralkodó, nagyon érdekes egyébként az élete, mert bár teljesen igaz az, hogy bölcs volt, de volt egy nagy mélypontja az életében, de mi most ezzel nem foglalkozunk, nem vagyunk rá kíváncsiak, hanem csak arra, hogy ez a Salamon, ez hogyan lépett trónra. Ez azért nagyon érdekes, mert amikor ő trónra lépett, amikor őt beiktatták, akkor van egy imádsága a Bibliában. Ez egy jó hosszú imádság, nem fogjuk az egészet végigolvasni, csak ennek egyetlen kis mondatát, kis mozzanatát szeretném kiemelni, hogy Salamon hogyan imádkozik. Azt mondja, királyok első könyvében olvashatjuk ezt, és most ó, én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királyjá, Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Én pedig kicsin gyermek vagyok, mondja Salamon, nem tudok kimenni és bejönni. Szerintetek ezt miért mondja? Ez azért érdekes, mert ugye gondoljunk bele, Salamon király egyébként 40 évig volt király, de amikor trónra lép, akkor nem kicsi gyermekként lépett királyra, akkor egy ilyen ereje teljében lévő fiatalember. 20 éves lehetett körülbelül? 25? 30? Nem tudjuk pontosan. De minden esetre pontosan tudta, hogy mit tesz, mit mond, nem kicsi gyermek. De akkor miért mondja itt az imádságában, hogy én pedig kicsin gyermek vagyok? Nem tudok kimenni és bejönni. Na, mit gondoltok? Tiszta furcsa, hogy ezt mondja, nem? Hát mondhatná azt is, hogy én segítséget kérek tőled, Uram, segíts az uralkodásban. Igen? Nagyon jó. A menny határát nem tudja átlépni. Kitűnő gondolat. Magyarán a saját erejéből ő üdvösségre nem tud jutni. Ugye? Tehát ahhoz kell a Jóisten segítsége. És ha az uralkodására gondolunk, akkor ugye ahhoz is igaz az, hogy Salamonnak, gondoljunk ebbe bele, egy nagyon tehetséges, nagyon hívő ember volt. Azt is mondhatta volna, hogy ó, hát én sok mindent meg tudok tenni. De mégis rögtön az uralkodás elején azt mondja, hogy nem. Én olyan vagyok, mint a kicsi gyerek. Gondoljatok bele a kicsi gyerekekbe. Egy pár hónapos gyerek tényleg nem tud kimenni, meg bejönni, ugye? Azt vinni kell. Egy néhány éves gyerek, hogyha elhatározza, hogy kimegy, akkor az kimegy. Ha elhatározza, hogy bejön, akkor bejön. Nektek már megint nem kérdés ez, tehát végképp nem. Felnőtteknek se. Kimegyünk és bejövünk. Azt mondja Salamon, én ilyen szeretnék lenni, mint a kicsi gyerek. Nekem az uralkodáshoz is segítségre van szükségem, mert én a saját erőmből nem tudok jó uralkodó lenni. Saját erőmből üdvösségre se tudok jutni. Ahogy itt Ádám is mondta. Ez tiszta érdekes, nem? Pedig biztos, hogy voltak tervei. Biztos, hogy voltak elképzelései, hogy lehet egy népet vezetni. Hogy lehet jó döntéseket hozni. De azt mondja, mindent leteszek az Isten elé. Segítsen ő, én meg legyek olyan, mint a kicsi gyerek. Gyerekek, ez nektek is azért nagy tanulság, meg elárulnék egy titkot nekünk felnőtteknek is. Csomó mindenről azt hiszük, hogy mi ezt már tudjuk. Nem? Ti is. Csomó mindent tudtok. 8 évesen, 9 évesen, 10 évesen, 13 évesen, 14 évesen. Csomó mindent tudunk. Azt hiszük, hogy megy ez, mint a karikacsapás. Sokat csináltuk már. Felnőtteknél ez még nagyobb veszély. Hogy azt hiszük, hogy ó, hát ebben már éves, évtizedes rutinunk van. Mindig legyen a fejünkben az, amit Salamon mondott. Nem tudok kimenni és bejönni. Azért, mert az Istenre figyelt. Mert azt mondta, hogy rád van szükségem. Nélküled ez nem fog menni. Nélküled nem leszek jó uralkodó. Gyönyörű egyébként ez az imádság, mert Salamon tulajdonképpen nem kér mást, mint bölcsességet ebben az imádságában, és így lesz ő bölcs király. Az Isten meg azt mondja erre, hogy mivel ezt kérted, és nem kértél gazdagságot, meg ilyen földi javakat, ezért még sok-sok minden mást is kapsz mellé, hogy lássuk, hogyan gazdálkodsz ezzel. És egy különleges uralkodó lett belőle. Gyerekek, kívánom, hogy jegyezzétek meg ezt a kis gondolatot. Salamon azt mondta magáról, ereje teljében lévő fiatalemberként, hogy nem tudok kimenni és bejönni. Ti is mondjátok el ezt, akár naponta többször is, hogy bár meg tudnám tenni, de azért mennyire jó, hogy van nekem egy segítségem. Bár lehet, hogy azt gondolom, hogy igen, sok mindent meg tudnék tenni, és sok mindent meg is tudok tenni, de inkább a jó Isten legyen az, aki engem vezet. Nem tudok kimenni és bejönni. Uram, segíts! Légy az én segítségemre, és ő ott lesz, és segít nektek. Köszönöm, hogy figyeltetek, helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, lassan egy negyed év végére érünk. Ezsrás és Nehémiás könyvét tanulmányozzuk a szombatiskolánkon, és arra gondoltam, hogy érdemes lenne ebből a két könyvből megragadni azt, hogy tulajdonképpen hogyan is kezdődik ez a történet. Csak azért, hogy ne szaladjon el úgy ez a negyed év, hogy mi úgy egyik napról a másikra, egyik hétről a másikra, egyik negyedévről a másikra vesszük a szombatiskolákat, gondolkodunk róluk, de hát nehéz felidézni már azt, hogy mit tanultunk korábban, vagy miről is volt szó, pedig az Isten sokra akar bennünket tanítani. Azért tartom fontosnak Ezsrás és Nehémiás könyvét, mert egyrészt nagyon-nagyon szép időszakról szól, tehát egy ilyen lélekemelő, megindító ez a történet, különösen a mostani tanulmány, tehát hogyha átvettük, akkor ez ismerős lehet számunkra, Nehémiás könyve 8. fejezete. De most lapozzunk vissza Ezsrás könyvéhez, hogy Ezsrás könyve első fejezete hogyan indul. És egyáltalán milyennek a lelki tanulsága, miért mondhatjuk azt, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon fontos könyv a mi számunkra is. Erről majd az ige hirdetés végén szeretnék beszélni egy kicsit bővebben. Ezsrás könyve első fejezetéből az első 4 verset szeretném olvasni, tehát Ezsrás könyve első fejezetéből az első 4 verset. A következőképpen olvasom. Círus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesednék az úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az úr Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdette az egész birodalmában, élő szóval és írásban is ezt mondván. Így szólt Círus, a perzsa király. Az Úr, a mennynek Istene, e föld minden országait nekem adta. És ő parancsolta meg nékem, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van. Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, amely Júdában van, és építse az Úrnak, Izrael Istenének házát, ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik, és mindenkit, aki még megmaradt, minden helyről, ahol lakik. Segítsék azon helynek férfiai ezüsttel, arannyal, jószággal, állattal, azzal együtt, amit önkéntesen adnak Isten házának, amely Jeruzsálemben van. Ennyi tehát ez az első 4 vers, és érdemes leszögezni azt, hogy ha csak az első verset nézem. Ha csak a első verset nézi az ember, akkor ugye mit mond? Azt mondja, Círus perzsa király első esztendejében történt, hogy beteljesedjék az úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde. Tehát itt egy jövendőlés teljesedik be. Mi ez a jövendőlés? De rögtön megállapíthatjuk, nem csak egy jövendőlésről van szó, hanem rögtön 3-ról. 3 jövendőlés. Na nézzük, mi ez a 3 jövendőlés. Egyrészt, ha megnézzük Jeremiás könyve 25. fejezetét, egy pillanatra érdemes odalapoznunk, hagyjunk itt valami jelzőt Ezsrás könyve első fejezeténél, de Jeremiás könyve 25. fejezeténél olvashatjuk azt a 11. versben, tehát Jeremiás 25.11-ben, hogy megjövendöli az ige, megjövendöli Jeremiás, és itt a 4. verstől már elindul a gondolatmenet, tehát Jeremiás könyve 25. fejezetében, hogy hány esztendeig fog tartani ez a bizonyos fogság. Azt mondja, hogy és az egész föld pusztasággá és csodává lesz, és a nemzetek a babiloni királynak szolgálnak 70 esztendeig. Na itt van a lényeg, 70 esztendő. Tehát egyrészt ez teljesedik be, ez az idő meghatározó profécia teljesedik be, hogy amikor a fogság elindult, évszám szerint is tudjuk ezt, időszámításunk előtt 605, ugye az első fogoly csapatok elvitele, ahhoz képest, hogy ezt a rendeletet Esdrásnál olvastuk, Círusztól, időszámításunk előtt 535, pontosan 70 év telik el. Ez különleges egyébként. Pontosan 70 év. De még egyszer mondom, ez jövendőlés. Ez jövendőlés. És ez az akkori zsidóság számára, ez nagyon-nagyon érdekes lehetett, és különleges lehetett. Nyilván sokan ismerhették ezt a jövendőlést, és bízhattak abban, hogy hát igen, vége lesz egyszer a fogságnak. Tehát ez nem fog örökké tartani. Nincs arról szó, hogy ez a fogság, ez valamiféle megmásíthatatlan dolog lenne. Hát igen, az Isten büntetése. Ez kétségtelen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez nem mindannak a folyamánya következménye lenne, amit a nép elkövetett. De azt mondja az Isten, reménysugarat adott nekik. 70 év. Nem több, 70 év. Ez az első jövendőlés, ami beteljesedik. Melyik a második? Jeremiás könyve 29. fejezetéhez érdemes lapoznunk. Jeremiás könyve 29. fejezeténél a 10. verset olvasom, tehát Jeremiás 29.10, ugye csak néhányat kell lapoznunk, ezt írja. Mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltedik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre. Tehát azt mondja második jövendőlésként, hogy ez a profécia, ennek vége lesz, na de azt se felejtsük el, hogy mi történik utána. Azt mondja, meglátogatlak benneteket. Micsoda örömhír lehetett ez azoknak, akik ezt tudták előre. Meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre. Ez tehát a második jövendőlés. Az Isten tehát nem hagyja magára a népét, egyébként ez azért különleges, mert ugye aki Izrael történelmét egy kicsit is ismeri, az tudja jól azt, hogy mennyi küzdelem van ezek mögött a versek mögött. Mennyi nehézséget kellett, hogy átéljen maga az Isten és maga a hívő maradék. Ezt mondanám, tehát maga a hívő maradék, mert a választott nép, az a választott nép, akit egyértelműen az Isten indított el, hát ez a választott nép, ez nem töltötte be azt a küldetést, amit az Isten neki szánt. És ennek a rengeteg nyomorúságnak, gyötrelemnek, az isteni parancs megtagadásának, elutasításának a következménye, a 70 esztendős fogság, de ez sem evangélium nélküli, ez sem örömhír nélküli. Mert azt mondja, hogy eddig fog tartani, és a fogságnak így lesz vége, hogy meglátogatlak benneteket. De nézzük a harmadik jövendőlést is, mert egy harmadik jövendőlés is beteljesedik. Hogyan olvastuk itt Esdrásnál? Azt mondja, Círus Perzsa király első esztendejében. Felindította az Úr Círus Perzsa király lelkét, és ő kihirdette az ő egész birodalmában, élő szóval és írásban is mondván. Itt van Círus. Itt van az a Círus, akiről jövendőlés van a Szentírásban. Ezt is érdemes megnézni Ézsaiás könyve 45. fejezetét. Ézsaiás könyve 45. fejezetének az első verse az Círusról szól. Következőképpen olvasom, tehát még egyszer Ézsaiás könyve 45. fejezetének első 5 verse. Így szól az Úr felkentjéhez Círushoz, akinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, és ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak. Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érszajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat. Neked adom a sötétség kincseit, és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene. Az én szolgámért, Jákobért, és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el. Szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, és több nincs. Rajtam kívül nincs Isten. Felövesztelek téged, bár nem ismertél. Na miért különleges ez a jövendőlés? Mert hát ugye jövendőlés rengeteg van a Szentírásban, ugye? Tehát ez egyértelmű. Tehát akár idői, most olvastunk ugye egyet, vagy akár lehet mondani, hogy kettőt is, ugye a 70 év kapcsán, ez is egy jövendőlés. Na de miért különleges? Azért, mert név szerint jövendőlt Círusról. Még egy ilyet tudunk említeni az Ószövetségből, többet nem. A Messiás leszámítva természetesen, mert a Messiásról rengeteg jövendőlés van. Tudjuk-e esetleg azt, hogy melyik a második, akiről jövendől? Név szerint a Szentírás. Egy király. Nem? Nem? Majdnem. Jósiás király egész pontosan. Jósiás, igen. Jósiás királyról, nem lapozzuk most fel ezt a jövendőlést, Királyok első könyve 13. fejezete szól, de az az érdekes, hogy itt vége a sornak. Tehát nincs több. Mondom, jövendőlés rengeteg van a Bibliában, de hogy név szerinti. Jósiás, egy reform király, egyébként pont Jeremiás korában, ugye az időszámításunk előtti 600-as években. És itt jön a meglepetés, hogy igen, Círusz, egy perzsa király, na de itt van a dolognak a lényege, egy pogány uralkodó. Egyébként ez a zsidóknak mennyire elgondolkodtató lehetett, nem? Ezt a zsidók pontosan ismerhették, hogy ugye két emberről név szerint jövendől. Egyrészt egy zsidó királyról, ebben azért akkora meglepetés nincs. Másrészt egy pogány uralkodóról. Na most ez egy zsidónak, ez biztos, hogy elgondolkodtató volt, mert hát ugye talán ismerjük azt az összefüggést, hogy a pogányokat mélyen lenézték. Tehát a pogányoknak eleve nincs esélyük üdvözölni. Hát hogy üdvözölhetnének? Nem az Isten népe, tehát a mennykapuja az zárva van előttük. Tehát ennyivel elintézték ezt a dolgot. És ehhez képest az Isten szava azt mondja, hogy nem, egy pogány uralkodó lesz az, akinek az Isten fel tudja indítani a lelkét, de hát döbbenetes, amiket Ézsaiás itt mond róla, azt mondja, én megyek előtted. Neked adom a sötétség kincseit, a rejtek helyek gazdagságait. Azt mondja, neveden szólítottalak, neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Felövesztelek téged, bár nem ismertél. Napnál világosabb lehetett mindenki számára, hogy ő nem zsidó, ő nem a választott nép tagja, pogány uralkodó. Ez is elgondolkodtathatta azokat, akik tényleg hűséges módon keresték az Isten beszédét, hogy nem mi zsidók vagyunk ugye a világ közepe. Választott nép, ez kétségtelen, az Isten tenyeré hordja őket. Minden áldást, minden segítséget megad. Letagadhatatlan. De akkor is. Nem csak ők léteznek, hanem léteznek még más szolgái is az Istennek máshol. És ez a Círusz, érdemes ezt megjegyezni egyébként ezt a gondolatot, ez a Círusz, ezt a történelem tudomány is úgy ismeri, hogy a vallás szabadság atya. Ilyen értelemben vallásszabadság. Na most ebbe gondoljunk bele egy pillanatra, a vallásszabadság, mint kifejezés, mint fogalom, gyakorlatilag nem létezik az ókorban. Tehát ilyen nincs. Nincs, hogy valaki azt mondaná, hogy emberek az én területemen mindenki azt a meggyőződést követi, amit szeretne. Tehát ilyen nem létezett. Nagyon-nagyon sokáig. Círusz kivétel. Mert Círusz azt mondta, hogy igen, az Isten lelke felindított engem. Itt van egy zsidó csoport, több tízezer ember, vagy több százezer egész pontosan a birodalomban, az én birodalmamban. Hát hazamehetnek, hogyha szeretnének. Ez döbbenetes eljárás. Tehát az asszírok hogy bántak a zsidókkal? Hát ugye deportálták őket, sanyargatták őket, kivégezték. És így tovább, tehát lehetne sorolni az ókori keleti népeket. Perzsáknál azt mondta Círusz, hogy nem. Nem. Tehát ha szeretnének, elmehetnek. És olyan nagy vonalúan bánik velük, hogy az ókorban egyszerűen párját ritkítja. Nincs még egy ilyen uralkodó. Vallásszabadság. 16., 17., 18. században nagy nehezen előjön ez a fogalom. Inkább a felvilágosodás hozza elő a vallásszabadság fogalmát a maga szépségében és teljességében. De itt, hát hol van itt a felvilágosodás? Hát ugye több mint 2000 évre vagyunk a felvilágosodástól. Szóval Círusz különleges. Kanyarodjunk vissza Esdráshoz, és ehhez az ige szakaszhoz, hogy mit is mond Círusz, hogyan olvastuk itt? Tehát még egyszer Esdrás könyve első fejezet, és itt a második verstől olvasom az igét, hogy Círusz mit hirdet ki. Ezt írja itt. Az Úr, a mennynek Istene, e föld minden országait nekem adta, és ő parancsolta meg nekem, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van. Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, amely Júdában van, és építse az Úrnak, Izrael Istenének házát. Ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. Itt egy picit meg is állok, ki tud igazán a szabadság talaján lenni, a szabadságot a maga, hogy mondjam, teljességében megélni. azt tudja igazán megélni, és azt tud igazán teljessé lenni ebben, aki elismeri, hogy igen, ő az Isten. Ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. A mennyistene az az Isten, aki ezt a szabadságot meg tudja adni. Azt mondja, és mindenkit, aki még megmaradt minden helyről, ahol lakik, segítsék azon helynek férfiai, ezüsttel, arannyal, jószággal, állattal, azzal együtt, amit önkéntesen adnak az Isten házának, amely Jeruzsálemben van. Egy ember lelkét tehát az Isten fölindítja, de nézzük csak tovább, hogy az ötödik versben mi következik ezután, már csak ezt az ötödik verset szeretném olvasni a fejezetből. Azt mondja, hogy fölkeltek azért Júda és Benyámin családfői, és a papok, és a léviták, és mindnyájan, akiknek felindította az Isten a lelküket, hogy felmenjenek az Úr házának építésére, amely Jeruzsálemben van. Na most egyfelől ez egy gyönyörű igevers. Miért? Azért, mert honnan indultunk? Első vers. Azt mondja, felindította az Úr Círusz perzsa király lelkét. Hova jutottunk? Ötödik vers. És mindnyájan, akiknek felindította az Isten lelküket. Tehát az Isten lelke munkálkodik. Ezért szeretem egyébként nagyon ennek a szombatiskolai tanulmánynak a borítóját. Isten felindította a lelküket, a lényeget, az abszolút lényeget ragadja meg ez a borító. Isten felindította a lelküket. Tehát ez azért nagyon szép, mert nem csak egy ember lelkét indította föl, hanem rajta keresztül az ő példája nyomán, mert gondoljunk bele, hogy egy zsidó embernek mit jelenthetett az, hogy egy idegen uralkodó, akinek semmi köze nem volt a zsidó valláshoz. Bocsánat, zárójel következik. A perzsa vallás egyébként roppant érdekes abból a szempontból, hogy valami különleges módon, de több egyezést mutat a Szentírással, mint más ókori vallások. Erről én részletesen most nem tudok beszélni, és a kutatók sem tudják ennek az eredetét, hogy mi ennek az oka. De érdekes módon az a, hogy mondjam, világkép, ami a Bibliában van, és ami a perzsa vallásban van, hogy jó és rossz küzdelméből épül fel a világ, hogy volt egy teremtés, de a rossz bejött a világba, de aztán lesz egy korszak, amikor megtisztul a rossztól az emberiség. Tehát ezek az alapelemek a perzsa vallásban megvannak. Kutatók a mai napig nem tudják a választ, hogy mi ennek az oka. Tehát tiszta különleges. Ha százalékot kéne mondani, akkor azt lehet mondani, hogy bizony egy 50-60%-a a perzsa vallás elemeinek, az vastagon megvan a Biblia vallásában is. Tiszta érdekes, zárójel bezárva, tehát mondom, hogy csak a párhuzamra szerettem volna rá irányítani a figyelmet. De egy olyan ember, aki nem ismerhette, tehát egy olyan uralkodó, aki nem ismerhette az igaz Istent, nyilvánvaló módon ezt a jövendőlést valahogyan megtudja, hogy az Isten őt megszólította, felindítja az Isten a lelkét, és ezen kívül még több tízezer ember lelkét fel tudja indítani az Isten, hogy rendben, akkor menjünk haza. Menjünk haza, és az Úr házát kezdjük el építeni, amely Jeruzsálemben van. Több tízezer ember. Hány ember tér haza? Ezsás ezt egyértelműen leírja, ez mintegy 50 000. Ezt megnéztük a szombatiskolai tanulmányban, ugye októberben volt erről szó, de ha megnézzük az első fejezetet, megnézzük a második fejezetet, szinte darabra pontosan, emberre pontosan ki lehet számolni. Leellenőrizhető a Biblia. Az emberben ugye fölmerülhet a kérdés, hogy mi szükség van erre a sok névre, meg ugye nemzetségtáblákra, meg akkor most itt részletezni, hogy melyik családból hányan mennek haza. Hát pontosan arra azért van rá szükség, hogy a Biblia leellenőrizhető legyen. Tehát, hogy itt nem csak a levegőbe beszél, hogy most akkor ez történt, meg az történt. Nem, hát adatokat is hoz. Hogyha valaki kutatja az igét, akkor annak legyen egyértelmű. Fiatalokkal is beszéltük szombatiskolán, hogy ugye nem tudunk arról, hogy valakik felszólaltak volna abban a korban, és azt mondták volna, hogy emberek, ez nem is pontos, ami Ezsásnál le van írva. Hát nem úgy volt ez a hazatérés, másképp tudjuk mi a hazatérést. Semmi ilyesmi, tehát ezt a zsidók is elfogadják, és elfogadták akkor is. Ez úgy volt, ez egy hiteles beszámoló. Szóval több tízezer ember, körülbelül 50 000 ember. Ennyien térnek haza, és ahelyett, hogy ugye ennek csupán örülni lehetne, ahelyett úgy belefacsarodhat a szívünk, hogy és mi van a többivel. Mert ez a drámaisága ennek az egésznek, hogy igen, annak az 50 000-nek az Isten fel tudta indítani az ő lelküket. Még egyszer a címre utalok. Isten felindította a lelküket. Óriási dolog. Rendben, 50 000. De a többi? a számban nagyobb rész, arányában nagyobb rész, azzal mi van? Nem ez természetesen Ezsrás könyvének a feladata, hogy erről szóljon. Mert Ezsrásnak más a szándéka. Más az a nyomvonal, amin a könyvét vezeti. De közben ennek a drámaiságát is érdemes átélni, hogy igen, minden lehetősége meg lett volna azoknak, akik ott voltak zsidóként, fogolyként a birodalomban, a babiloni birodalomban. Talán egyértelmű ez számunkra, de azért szögezzük le, ugye a babiloni birodalomról beszélünk, babiloni fogságról beszélünk, de aztán jönnek a perzsák és megdöntik a babiloni birodalmat, ezért most már perzsa királyról beszélünk, tehát ez a váltásnak az oka. Ugye néhány évvel ezelőtt történt a váltás, 539-ben időszámításunk előtt, erről Dániel könyve részletesen megemlékezik, lásd Dániel könyve 5. fejezete. Mindenkinek ott van a lehetőség, hogy igen, most haza lehet térni. Hát ha egy ilyen király kínálja fel a lehetőséget. És mégis csak a kisebbség mondja azt, hogy rendben, vállaljuk ezt a nehéz körülményt. Nehéz olyan értelemben, hogy nyilván megvolt a maguk kialakított élete, sok-sok minden körülmény, lakhatás és sok minden. És most vállalni egy akkora utat, hogy több mint 1000 kilométer, gyakorlatilag 1500 kilométer menni. Mert ugye meg kellett kerülni a hatalmas sivatagot, 1500 kilométert menni, akkori utazási körülmények között, menni a pusztaságba, a semmibe, ahol majd ott nem a kézbe érkezünk, hanem majd ott építkezni kell. Nyilván ezt sokan átgondolták, és többen azt mondták, hogy nem. A többség azt mondta, hogy nem, ők nem mennek. Azért különleges ez az igevers, ez az első és az 5. vers. Tehát még egyszer, felindította az Úr Círusz perzsa király lelkét, 5. vers, akiknek az Úr felindította a lelküket. Tehát egyes szám, többes szám, ugye ez a különbség a két vers között. Szóval azért érdekes, mert ennek nagyon-nagyon komoly üzenete van a mi számunkra is. Mert ugye honnan indul el itt ennek az eseménynek a sorozata, az eseményeknek a sorozata? Onnan indul el, hogy valakinek az Isten felindítja a lelkét. Hagyja az a valaki, hogy az Isten felindítsa az ő lelkét. És aztán még több tízezer ember hagyja, hogy az Isten felindítsa az ő lelkét. És ami történik, az egy történelem formáló esemény. Tehát ez nem akármi, hogy a zsidó nép hazatérhet. Adódik a kérdés, hogy mi tehát a párhuzam. Miért fontos nekünk Ezsrás könyve? Miért lehet azt mondani, hogy igen, ennek a könyvnek, vagy ennek a mozzanatnak, vagy ennek a két könyvnek, ugye Ezsrás és Nehémiás könyvének nekünk is komoly üzenete van. Mert ha azt mondjuk, hogy az Isten felindította ezeknek az embereknek a lelkét, és valami óriási dolog történt, nekünk végidőben élő embereknek tulajdonképpen ugyanerre van szükségünk, hogy az Isten fel tudja indítani a lelküket, és hasonlóra készít bennünket el történelemformáló eseményre. Hát olyannyira történelemformáló eseményre, hogy a földi történelem lezárására. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez kulcskérdés a mi életünkben, hogy ezt hagyjuk-e, ezt a munkát. Hogy az Isten felindítsa a mi lelkünket. Na most, ha erről tartanánk egy beszélgetést délután, milyen jó téma lenne, de ugye ezt most nem tudjuk megtenni. Hogy hogyan érzékeled a te életedben, hogyan érzékelem én az életemben, hogy az Isten munkálkodik, az Isten lelke felindít bizonyos dolgokra. Mennyire jó lenne erről tapasztalatokat összegyűjteni, hogy igen, bár van egy elképzelésem, van egy olyan nyomvonala az életemnek, amit én élek, de jön az Isten, megszólít, és valami történik. B verzió van, hogy nem történik, mert a lelkemben van egyfajta ellenállás, van egyfajta gát, és ezt az Isten lelke nem tudja áttörni. De mégiscsak ez a titok, mégiscsak ez a titok nyitja, hogy tulajdonképpen engedem-e ezt a munkát, engedem-e azt a munkát, amire sokszor azt lehet mondani, hogy igen, ilyen váratlan munka ez, tehát váratlan olyan értelemben, hogy mondjuk nem biztos, hogy én arra vágynék, hogy azzal az emberrel beszéljek, akire az Isten lelke készít, és úgy belém ülteti a gondolatot, hogy szólítsd meg, vagy kérj valamit tőle, vagy kérdezz valamit tőle. Nem gondolnék rá, de mégis jön a készítés. Nagy kérdés az, hogy ilyenkor mit teszek. Vagy másik eset. hogyha ha mondjuk az Isten lelke arra késztet, hogy valakihez menjek oda, el kéne vele rendeznem valamit. Mert mondjuk valami hibát követtem el, bűnt követtem el ellene, és mondjuk bocsánatot kéne, hogy kérjek tőle. Késztet az Isten lelke a bocsánatkérésre, de aztán jönnek a falak. Jönnek a falak, jön a lebeszélés, jön a kifogáskeresés, aztán vagy lesz belőle bocsánatkérés, vagy nem lesz belőle bocsánatkérés. Egy dolog biztos, az Isten lelke dolgozik. Ami már nem biztos, hogy az Isten lelke ére el eredményt. Ez már rajtam múlik. Tehát ezért kulcskérdés ez, mert ugye itt olyan abszolút egyenletesnek, olyan egyenes vonalúnak tűnik ez a munka, hogy hát igen, felindítja az Úr Círusz Perzsa király lelkét, és mindnyájan, akiknek felindította az Isten a lelküket. Ez így elolvasva egy mozzanat, fél mondat se, negyed mondat. De mi a hétköznapokban, amikor tapasztaljuk azt, hogy igen, az Isten lelke késztet, segítségre késztet, komfortzónámból való kimozdulásra késztet. Lehet, hogy más gondoltál, lehet, hogy más szeretnél, de azért szeretnélek valami olyanra megkérni, ami lehet, hogy szokatlan, de a másiknak segítség. De én vagyok mögötte, de én segítelek, én késztetlek. Tehát ezeknek a késztetéseknek, ezeknek vajon tudunk engedni? Mert még egyszer mondom, ez nem csak rólunk szól. Ez nem csak rólunk szól. Hát Círusz Perzsa király esetében sem csak róla szól. Tehát ez is óriási dolog, ha valaki tud engedni egy késztetésnek. Na de mi lett belőle? Történelem formáló esemény. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy megrántom a vállamat. Hát ma nem engedtem az Isten lelkének, majd holnap engedek. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Tehát az az igazi, hogy ha ma jön a késztetés, akkor ma tegyem meg. Akkor tegyem meg. Akkor, de ugye ehhez mi kell? Ehhez csendesség kell, tehát elcsendesedni, és belátni azt, hogy igen, jön a késztetés az Úr részéről, érzem azt a halk és szelíd hangot, mi történik? El lehet nyomni ezt a halk és szelíd hangot, nem könnyen egyébként, de el lehet nyomni, mert az Isten újra fog próbálkozni, de minden esetre akkor cselekszünk helyesen, hogyha azt mondjuk, meghajtjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy igen, ez tényleg az Úrtól jövő hang. Persze ez megint kérdéseket vethet föl, hogy lehet, hogy fölmerül bennünk az, hogy hát nem csak én gondolom így, hogy valami befészkelte magát az én álmémbe, és valami nem az Istentől jövő dolog. Hogy lehet eldönteni, ugye a legfontosabb, klasszikus kérdés, hogy lehet eldönteni, hogy ez most tényleg az Istentől jövő késztetés, vagy nem? Vagy nem? Tehát hogy tudok én különbséget tenni a lelkemben lévő hangok, finom hangok késztetések között? Egyetlen igét szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni. Jézus Krisztus, amit mond, János evangéliumában akár föl sem kell lapozni, tehát János evangélium a 18. fejezetének 37. versében azt mondja, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Miről szól ez? Mindaz, aki az igazságból való, akinek a lelkét körülfonja az igazság, körbe öleli az igazság, akinek annyira drága az Isten beszéde, hogy a lelki ismeretét ehhez igazítja. De most jön a dolognak a lényege, az igének a lényege. Mert az Isten beszéde az egy olyan dolog, ami itt van a Bibliában. Kezünkbe vehetjük, olvashatjuk. Hogy lesz ebből szó? Mert ugye Jézus ezt mondja, hallgat az én szómra. Hogy lesz ebből szó? Mert ha itt olvasom a Bibliában, ez betű. Nem? Meg szavak. Hát persze, ilyen értelemben, na de leírt szavak. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Tehát az Isten lelkének meg kell szólalnia a mi lelkünkben, a Szentléleknek meg kell szólalnia a mi lelkünkben, és egyszerűen hallanunk kell, hogy igen, nem véletlenül jutott eszembe az, ami éppen eszembe jutott, nem véletlenül jutott most eszembe az, hogy ő rajta segítsek, vagy ő hozzá oda menjek, vagy imádkozzak, vagy stb. Mert ez a hang, ez élő dolog. Tehát nem egy halott valami. Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy ugye különbség van a között, hogy mi az igét olvassuk, ez nagyon hasznos, hogy olvassuk, ez a hitünk alapja. De amikor mi éljük a hétköznapjainkat, akkor bizony ennek az igének élővé és hatóvá kell válnia, meg kell szólalnia a mi lelkünkben. Az Isten lelke fog erről gondoskodni, hogy mi ne olyan keresztények legyünk csupán, hogy csak úgy éljük a hétköznapjainkat, éljük az életünket. Jön az Isten késztetése. Még egyszer mondom, a munkának ez a része az, ami egészen biztos. Tehát ez fix, amíg élünk, jön az Isten késztetése. A kérdés az, hogy mi vajon engedünk-e ennek a késztetésnek. Tehát a mi részünk a kérdés. És ezért csodálatos ez, amit itt Ezsrásnál olvasunk, hogy igen, felindította az Úr Círusz perzsa király lelkét, meg felindította annak a több tízezer ember, zsidó embernek a lelkét, és igen, elkezdték a munkát, legelőször is ugye összegyülekeztek, hazamentek, és ugye az egész történetet végig követhettük a negyedés során. Nagyon-nagyon szép ez az időszak. Több szempontból is nagyon szép, kitüntetett szerepe van ennek a 8.-9. fejezetnek Nehémiás könyvében, amiről ma tanultunk, mert ez szinte a legszebb fejezet, tehát még egyszer itt a 8. fejezet különösen ebben a könyvben, mert az Isten lelke munkálkodásának a gyönyörű eredményéről szól. Addig is volt eredménye, rengeteg. De ez a 8. fejezet, ez kiemelkedő. De a történet az innen indul. Ahelyett, hogy keseregne a nép, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy ó, micsoda tragédia, micsoda történelmi katasztrófa, hogy ide jutottunk, ahelyett van egy ember, akiről már szólt a jövendőlés, akinek az Isten felindítja a lelkét, és a nép, az a több tízezer ember azt mondja, hogy igen, igen, engedünk ennek a munkának. Engedünk ennek a munkának. És lett belőle egy olyan fordulat, amire a mai napig is föltekinthetünk, és örömmel tölthet el bennünket. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy ennek a lelki tanulságát ragadjuk meg mi is, ennek a 4-5 ige versnek. Ugye nem olvastunk föl sokat, csak ezt a 4-5 ige verset. Ragadjuk meg mi is, és jegyezzük meg jól ezt a gondolatot, hogy igen, régi történet. Olyan értelemben persze, hogy mennyi ez? 2500 éves körülbelül? Picit több, mint 2500 éves történet. De ennek a régi történetnek, ennek nagyon komoly párhuzama van a mi életünkre nézve is, mert ez a nagyon komoly párhuzam, ez arról szól, hogy igen, akkor ezt a maradék, ilyen értelemben, bibliai értelemben meg tudta csinálni. És be tudták engedni a szent lelket az ő lelkükbe. De ha mi ezt meg tudjuk tenni, ha mi hallgatunk erre a késztetésre, akkor ebből mi születhet meg? Akkor hova juthatunk? Hát akkor azokhoz a végső eseményekhez juthatunk, és Jézus Krisztus második eljövetelének a közvetlen közelségéhez juthatunk, amiről már annyit beszéltünk, amiről már annyit gondolkodtunk, amit annyira várunk. Itt vagyunk ennek a küszöbén, min múlik? Ez min múlik, hogy ez a gát áttörhessen? Rajtunk múlik. Bármennyire is azt hinnénk, hogy ó, hát egyedül mi vagyok én, ki vagyok én. Nem. Rajtad múlik. Rajtam múlik. Mindannyiunkon múlik. És kívánom, hogy valóban ezek a késztetések érjenek célt a mi életünkben. Szól az Isten lelke. Letagadhatatlanul szól. A kérdés az az, hogy beengedjük-e ezt a szót, meghalljuk-e ezt a szót, beengedjük-e ezt a szót, és tud-e vezetni bennünket. Az Istennek ez minden vágya, ez minden szándéka. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked a te munkádat, köszönjük azt, hogy nem hagysz magunkra, köszönjük azt, hogy szeretnél mozdulást, változást elérni az életünkben, és szeretnéd, hogy ne csak úgy teljenek a napok, hanem valóban olyan emberek lehessünk, akik figyelünk rád, hallgatunk ezekre a halk és szelíd hangokra, azokra a késztetésekre, amelyeket adsz nekünk. Kérünk, segíts arra, amit énekeltünk is, hogy töltsd be a mi lelkünket egészen, az élet lelkével, szent lélekkel. Töltsd be a te lelkeddel bennünket, és segíts, hogy valóban tőled vezetett emberek lehessünk. Ne csupán olyanok, akik élik egyik napról a másikra az életüket, hanem mint akik teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy mi az, ami előttünk áll, hogy micsoda hatalmas dologra szeretnél felkészíteni bennünket, megváltó úrunk visszajövetelére. És segíts, hogy ez a késztetés, hogy te erre szeretnél bennünket elvezetni, ez a késztetés, ez célhoz érhessen a mi életünkben. Kérünk, segíts úgy élni a hétköznapokat, hogy hogy folyamatosan figyeljünk rád, folyamatosan figyeljünk arra, hogy te hogyan szólsz hozzánk, mit mondasz nekünk, mire késztesz minket, akár saját magunkkal kapcsolatban, akár a másik emberrel kapcsolatban, akár baráttal, akár rokonnal kapcsolatban. Segíts Istenünk, hogy valóban te lehessél ott a mi hétköznapjainkban, te lehessél ott a mi gondolatainkban, akkor, amikor döntünk, hogy mit teszünk, hogyan mondunk, kinek mit mondunk. Segíts Istenünk, és add, hogy ez a munka, ez valóban eredményes lehessen. Köszönjük azt, hogy eredményes lehetett Círus Perzsa király lelkében, és annak a több tízezer ember lelkében, akik felkerekedtek és hazatértek az ő otthonaikba, szülőföldjükre, arra a helyre, amit te eredetileg adtál a választott népnek. Kérünk Istenünk, hogy segíts, hogy ez a példa is bátoríthasson bennünket arra, hogy valóban a te lelked munkájának engedni érdemes. Jézus nevében kérjük ezt. Amen.